estét kívánok, kedves hallgatóink! Meglehetős figyelmet keltett a múlt héten induló sorozatunk, a Tudós Portré sorozat, amelyben különböző nehéz helyzetben lévő kutatókkal, magyar kutatókkal beszélgetünk. Lacó Ferenc volt az első vendégünk, akivel az antiszemitizmus kutatásairól beszélgettünk, arról, hogy hogyan került Maastrichtba, és hogyan kapta a Hamas aktivista elmarasztaló jelzőt mindezek ellenére. Mai vendégünk Ginelli Zoltán, akit ha nagyon profánul, vagy hogy mondjam, szemtelenül szeretnék meghatározni, akkor azt mondanám, hogy a magyar társadalom tudományos élet egyik fenet gyereke, már azért is, mert igen határozottan, szokatlanul, nyíltan bele szokott állni vitákba. Az ő kutatási társadalomtudós ő is kritikai földrajzzal foglalkozik elsősorban, és azért hívtam meg a sorozat második vendégeként, mert nagyon sok olyan kutatása, projektje van, amelyek a jelenkori közéleti vitáinkhoz szervesen kötődnek. Úgyhogy induljunk el a kályhától, Zoli. Amikor te azt mondod, hogy Magyarországnak és a magyarok, azt hallod, hogy a Magyarországnak és a magyaroknak nem kell a kolonializmus történeteivel, a gyarmatosítás történeteivel foglalkozni, mert Magyarország, vagy a történeti Magyarország nem volt gyarmattartó ország, mi nem voltunk rabszolgatartó ország, akkor mire gondolsz?
Szeretnék gyorsan reagálni a felkonfra, hogy sose gondoltam volna, hogy ezt a jelzőt kapom, hogy fene gyerek. Kicsit szerintem arról van szó, hogy egyébként maguk ezek a témák, amikkel foglalkozom, sokszor önmagukban ezek kavarják fel az állóvizet. És az is egy kicsit probléma, ami már válaszolva a kérdésedre, hogy olyan témákat keresek egyébként tendenciózusan, amik valamiért nincsenek meg, és ezek a témák pont olyanok, amik nem nagyon vannak feldolgozva, vagy legalábbis nem olyan szemléletben vannak feldolgozva, hogy egy teljesebb képet raktunk volna erről össze itt Magyarországról. Ilyen például a kolonializmus, de ilyen egyébként a rassz kérdése is, ami ugye hát szervesen összekapcsolódik a kolonializmussal, de egyébként ez is egy érdekes probléma, hogy miért. És mivel ez a kettő összekapcsolódik, ugye elsősorban azért, mert az atlanti rabszolgakereskedelem is, ugye az amerikai gyarmatosítás, és utána később több hullámban volt ugye gyarmatosítás, de az amerikai élmény lesz az első, ami hívja ezt a rassz fogalmat, és ugye az a fő álláspont, hogy ugye ehhez mi nem kapcsolódtunk, de valójában nem is magához a folyamathoz nem kapcsolódtunk, hanem erről kialakult az angol száz tudományban, meg oktatásban egy nagyon erős szakirodalom, meg tankönyvi tudás. És ez beépült a nyugati, északi gyarmatosító országoknak a nemzeti történelmébe, ami itthon ugye nem történt meg, mert ugye nem voltak olyan szignifikáns gyarmataink, tehát erről nem lehet beszélni, és hiányzik ez a tudás. És úgy jelenik meg, mint egy nyugati tudás. Tehát sok esetben arról is van szó, hogy erre a témáról úgy nem lehet beszélni, hogy úgy is van távol tartva, mint egy nyugati tudás. Ugye politikai diskurzusa is így lett távol tartva ennek, tehát itt a dekolonizáció és az antirasszista mozgalmakról van szó. Ez egy nyugatról importált dologként jelenik meg, és így is dolgozódik fel, és nem pedig mondjuk a gánai, vagy indiai, vagy dél-amerikai tapasztalatokkal foglalkozunk ilyen szempontból.
Engedd meg, hogy egy picit közbe vessek valamit. Köztünk van egy olyan fél évtizednyi különbség, én vagyok az idősebb, ha jól tudom, és azért az én gyerekkori emlékeimben, tehát én a 80-as évek legelején tudom felidézni az első tévéhíradókat, akár Romániában, akár Magyarországon, azért aktívan ott van, hogy az utolsó felszabaduló gyarmatokról minden nap lehetett híreket hallani. Hogy a dél-afrikai apartheid az egy hivatkozási alap és elrettentő példa volt. Úgyhogy ebben a térségben a dekolonizáció, a gyarmattartó múlt feldolgozása az része volt egészen a rendszerváltásig a hivatalos politikának, vagy akár a propagandának is. Tehát nagyon furcsa, hogy ez a tudás elveszett. Én egyébként kérdeztem a velem egyidőseket és a nálam idősebbeket, hogy ezt mennyire tartják számon, és hát nagyon ellentmondásos válaszokat kaptam. Nem tudom, hogy mi az oka ennek az emlékezett politikai hiánynak, vagy hiátusnak, gapnek. Szerinted?
Na, hát arra akartam rákanyarodni a végén, hogy ugye a probléma az, hogy a magyar és vagy régiós, tehát mondjuk kelet-európai tudás nincsen úgy feldolgozva, és behozva ebbe a nemzetközi vitába, vitakultúrába tudásba, tehát nincsenek meg a komparatív összehasonlításra való lehetőségek sem. Tehát nekem az volt a válaszom, hogy nézzük meg, hogy volt-e Magyarországnak gyarmati történelme. És ez nem azt jelenti, amire gondolnánk, ugye mire gondolunk, az atlanti gyarmatosítás történetéhez való kapcsolódásunkat próbáljuk meg akkor itt elképzelni, de a gyarmatosítás nagyon sok mindent jelentett. Tehát az, hogy kolonizációnak nagyon sokféle jelentése, formája van, gondoljunk például az orosz-keleti gyarmatosításra, ami ugye szárazföldön történt, de már az ókori görögök is gyarmatokat telepítettek, tehát ennek a fogalmából kellene először kiindulni, és megnézni, hogy Magyarországon ez hogyan volt, és ahogyan mondod, pontosan az érdekes, hogy nem csak voltak a magyar történelemben, és nem csak a szocialista időszakban, amire szeretünk, ez is érdekes dolog, hogy miért csak arra emlékezünk vissza, hogy akkor volt egy kapcsolódásunk mondjuk a dekolonizációs mozgalmakhoz, vagy volt egy ilyen államilag irányított antikolonializmus, meg részben ugye ilyen antirasszizmus is, hanem sokkal hosszabb története van, ami az 1848-asokig visszamegy Trianonig is, voltak magyar gyarmatosító imperialista törekvések is. Tehát, hogy ezeknek ezeknek nagyon összetett diskurzusa van, és éppen azért kellene vele foglalkozni, nem csak azért, mert tökre hiányzik, bár részterületeket nagyon aktívan feldolgoznak magyar tudósok is, de mondom, nem a nemzetközi, hogy csak mostában kezd a nemzetközi diskurzus részévé válni, hanem azért is, mert a politika erre épít. És most a 2008-as válság után, ugye az első Fidesz-KDNP kormány volt az, aki olyan 2012 körül elkezdte ezt nagyon erőteljesen felkarolni, és erről beszélgettünk, hogy miért, de hogy egyébként ez nem egy, tehát sokszor úgy kezeljük, mint egy unikális dolog, hogy akkor a Fidesz mondjuk ezt csinálja, és akkor ez a Fidesz jellemző, de ez nem így van, mert az ellenzék is ugyanezekkel a fogalmakkal operál, és ennek az egész gyarmati diskurzusnak van egy sokkal tágabb története Magyarországon, sokkal messzebbre nyúló, és ennek van egy globális története is, ha megnézzük, hogy kikkel kapcsolatban, vagy milyen történelmi kontextusokban, tehát a globális kolonializmusban, hogy abba beágyazva, hogyan jelent meg Magyarországon.
Hogyha te a 48-as időszakot emelted ki, és Trianont, hogyha ezt a két időszakot vesszük alapul, akkor a magyar, mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy volt a globalizációs törekvései Magyarországnak, vagy az osztrák-magyar monarchiának, és hogyan határozta meg a mai nemzetállamról, vagy a korabeli nemzetállamról kialakított képet?
Jó, tehát azt látni kell, hogy Európában, tehát például a mai politikai diskurzus része, amit több ilyen fideszpárti politikus, meg véleményformáló, tehát ember szokott mondani, de maga Orbán Viktor is, húznak egy vonalat, hogy vannak a gyarmatos és nem gyarmatosító országok Európában. És ez a vonal nagyon érdekes módon a posztszocialista térséget választja le a úgynevezett nyugattól, tehát újra húzza ezeket a vonalakat, holott ugye Európa eléggé megosztott volt ilyen szempontból, tehát Németország is nagyon későn kapcsolódott a teritoriális gyarmatosításhoz, tehát az a fajta, amikor területet foglal el egy bizonyos hatalom, ami lehet egy birodalom, de sok esetben ugye különböző aktorok csinálták a gyarmatosítást, az európai gyarmatosítást, és hát elég sokféle szereplő volt ebbe benne. Tehát az egyik például az, hogy ott van mondjuk Svájc, akinek ugye nem voltak gyarmatai, de azért elég aktívan belekapcsolódott gazdaságilag a gyarmatosításba. Tehát azt, hogyha mondjuk megnézzük, hogy vállalatok szintjén, vagy üzletemberek vagy telepesek, tehát mondjuk parasztok, akik, vagy nincstelnek, akik elvándoroltak, vagy politikai menekültek, vagy különböző aktorokat nézünk, akkor látjuk, hogy mondjuk a kelet-európai térség is aktívan bekapcsolódott ebbe a folyamatba. Tehát ez egy transznacionális, vagy transzregionális, azért mert sokáig ugye nemzetállamok se voltak, folyamat volt, és Kelet-Európa kibocsátó térség volt hosszú időn keresztül, és ugye a mai napig is ez erős.
Ha jól értem, hogy foglaljuk össze, tehát hogy a gyarmatosítás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy állam egy adminisztratív egységet hoz létre egy másik államhatáraink kívül eső földrajzi térségben, most függetlenül attól, hogy ennek a térségnek mi a jogi politikai státusza, és ott kiépít hatalmi struktúrákat, gazdaságilag kizsákmányolja, és valamilyen módon a saját államhatalmi szférájába vonja, hanem azt is jelentheti, hogy egy állam olyan cégeket támogat, ahol, amelyek ezeken a gyarmati területeken dolgoznak, olyan, ebből a nem gyarmatosító vagy nem gyarmatosítottnak tartott államból munkaerő vándorol ki ebbe a célországba, tehát hogy létrejön egy aktív gazdasági kapcsolat, amiből profitál ez a nem gyarmattartónak tartott állam. Jól értem?
Így van, de sok esetben az is egy probléma, hogy nem feltétlenül profitál belőle. De mégis megvan. A legtöbb, egy csomó gyarmatosítási törekvés, és itt most arra gondolok, ami erre az európai gyarmatosítási hullámra, ami az amerikai gyarmatosításra kezdődött, nem volt profitábilis, vagy kétes volt, hogy az lesz-e. Ez az egyik. A másik az, de ehhez kapcsolódóan, hogy mondjuk az osztrák-magyar monarchiát, ami nem úgy kapcsolódott be a globális kolonizmusba, hogy ő most területeket szerez. Tehát, hogy voltak ilyen területei, ennek stratégiai jelentősége volt, de különböző okokból, tehát ilyen belső etnikai feszültségek, ugye egybetartani a birodalmat, meg egy ilyen közép-európai hatalommá próbált válni, meg sokféle egyéb kihívás volt a töröktől kezdve az orosz hatásig. Tehát sokféle okból, de például egy mediátor szerepet töltött be főleg ebben, tehát abban volt érdekelt, hogy ez az európai konszenzus kialakuljon, és ne, ahogyan jellemző volt, egymás ellen harcoljanak ezek az országok, vagy hatalmak, hanem ugye fennmaradjon ez az európai globális kolonializmus. Tehát ilyen szempontból meg egy kereskedelmi érdekeltségeket próbált inkább erősíteni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ha megnézzük a gyarmatokat, amiket elfoglaltak bizonyos hatalmak, hát nagyon sokféle nép került oda. És ezt úgy elfelejtjük. Tehát ott van az USA a legjobb példa, hát az USA-ban ugye nem volt egyértelmű, hogy angol száz dominancia lesz, volt a németekkel, a franciákkal komoly háborúskodások, ilyen belső, akár kulturális háborúskodások is. És a kelet-európaiból millió szám mentek az USA-ba is, csak ugye arra próbáltam utalni, hogy ahogyan a németeknél is, Kelet-Európában főleg később, tehát a 19. század során voltak ilyen hullámok, amikor már szélesebb lehetőségek voltak arra, hogy bekapcsoljon. De egyébként magában a gyarmatosításban többféle módon is lehet bekapcsolni. Tehát, hogy úgy, mint gyarmatosító, és úgy is, mint gyarmatosított, de azt hiszem a lényeg az, hogy ez a területi felfogás, hogy kinek van gyarmata, és hogy csak így közelítjük meg ezt a kérdést, az eleve egy leszűkített megközelítés, és azért használják ma is a politikai diskurzusban annyira, mert ugye ezzel könnyen el tudod érni azt, hogy jó, tehát nekünk semmi közünk nem volt hozzá. Tehát be lehet indítani ezt. A másik pedig ez, hogyha gyarmatosítottként kerülünk bele, akkor meg egy nagyon jó viktimizációs diskurzus lehet kialakítani, már pedig ilyenre is van, tehát hogy erre húzzák fel például a oszmán török uralmat, vagy ezeket a megszállásokat, a Habsburg uralmat például, akkor ott van az orosz fenyegetettség, vagy a német imperizmus, a német kolonista törekvések Kelet-Európában, ugye ebből lett a nácizmus is, aztán ott van a Szovjetunió, tehát hogy ezek mind úgy jelennek meg, mint ilyen valójában mi ekkor egy ilyen gyarmati státuszba kerültünk, és ez egyébként sok lehetőséget teremtett már a történelemben arra is, hogy komparatívvá tegyék, tehát hogy összehasonlítsák más gyarmati sorsokkal.
Mennyire tartod ezt fenntarthatónak, vagy igazolhatónak ezt a szemléletet?
Hát szerintem azt kell megnézni, hogy tehát a tudás nagyon hiányzik erről. Tehát a diskurzusok azért is leegyszerűsítettek, mert ugyanazokban a szűk szemléletekben pörögnek, és nincsen kibontva ez. Mondok erre egy példát. Tehát, hogyha megnézzük a Black Lives Matter mozgalomnak, ami egy amerikai mozgalom, ezt ne felejtsük egy észak-amerikai mozgalom, annak a recepcióját, ami tavaly jelent meg nagyon erősen Kelet-Európában, tehát régebben is meg volt, de Kelet-Európában nagyon érdekes, hogy tavaly jelent meg ez ennyire erősen. Tehát különböző politikai érdekeltségek voltak abban, hogy ez fel legyen most így nagyítva, ennek a recepció. Itt például elsősorban a nyugati politikai téteket importálják Magyarországra, ez minden politikai spektrumon megjelenik, és soha nem kérdeznek mögé, hogy egyébként mondjuk az USA történelmihez mi magyarok hogyan kapcsolódtunk. Tehát például az, hogy 1,5 millió magyar vándorolt kint egy 3 évtized alatt, így a századfordulón, tehát a 19. század végén és a 20. század elején az USA-ba. És ez egy komoly kérdés volt Magyarországon mindig is a kivándorlás, a magyarokat ugyanúgy rasszizálták, mint más ilyen bevándorló népeket, ők voltak az új bevándorlók, sok esetben szlávokkal együtt vették őket, ők voltak a hankik, tehát volt nevük is, sok esetben ezek foglalkozáshoz is kapcsolódtak. És akkor utána, amikor a 20-as években kiszorítják az USA-ból ezeket a kelet-európaiakat, egy ilyen kvótás bevándorlás politikával, ami nagyon szigorú, utána mennek más térségekbe is, így például Dél-Amerikában sokkal többen vándorolnak, ahol kolonistákként jelennek meg, egyébként az USA-ban is alakultak, nem csak az ipari központokba mentek, hanem ilyen telepek, tehát vidéken, ilyen kolóniák. És ez vezetett ahhoz is, hogy az afroamerikai északra vándorlás felerősödött a munkaerő hiány miatt, ami elvezetett a polgárjogi mozgalomhoz, ami ugye a városokban bontakozott ki erősen. Tehát például ez, hogy hogyan fonódnak össze ezek a történelmek, mind úgy, hogy kelet-európaiak is úgymond rasszizáló voltak, tehát egy alsóbrendű, nem egészen fehér fajként lettek beállítva, és megvolt a lehetőség arra, hogy mondjuk szövetségek alakuljanak ki az elnyomottak között, ugye a fehér hegemon, ebben az esetben ez a nagyon erős angol száz dominancia volt, tehát azzal szemben, hanem úgy is, hogy egyébként ezek a folyamatok összefonódtak, és mondjuk az egész Black Lives Matter dolgot az USA történelmén keresztül ugye a magyar kapcsolásokon, magyar és a kelet-európai kapcsoláson keresztül is ki lehetne bontani. De nem ez történik, tehát nem a mi történelmünk globális beágyazottságához nyúlunk hozzá, hanem ugye ez a nyugatimport megy, ami csak azt erősíti fel, hogy ez ugye tőlünk teljesen idegen.
Ezt még hangsúlyoztam, bocsáss meg, ezt hangsúlyoznám, mert nem tudom, hogy mennyire megy át. Így a gyors információ pörgésben a rádióhallgató számára, hogy arról ugye volt tudomásunk, vagy József Attilának köszönhetően azért benne van a köztudatban, hogy kivándorolt Amerikába 1,5 millió emberünk, de az, hogy ezt a 1,5 millió emberünket nem tekintették fehérnek, hogy a hankik azokat nem olyan kategóriaként kezelték, mint a rendes, teljes polgárjoggal bíró fehér amerikaiak, ez azt hiszem, hogy ez hiányzik a mi köztudatunkból.
Most erről van sok könyv. Nem látom a magyar szerzőket, és nem látom azt se, hogy ezekről bármiféle vita menne. És mondom, itt az a lényeg, hogy jobban megértsük azt, hogy ezt kontinuitásban, tehát ennek vannak folytonosságai. Most nyilván az USA belieket asszimilálták, és nagyon hamar ugye fehéri váltak. De arra kell gondolnunk, hogy nagyon sok magyar telepedett le a gyarmatokon, ugye az USA és 19. században is gyarmati térségnek, vagy posztkolonális térségnek számít, attól, hogy melyik részét nézzük, csak ugye asszimilálódtak. De ez az asszimilációs folyamat, ez nem volt evidens, és sokáig az is volt kérdés, például a két világháború között, hogy hogyan szervezzük meg a magyar gyarmatokat. Magyarul azokat a telepeket, településeket, és sokszor városokon belüli negyedeket, ahol magyar ilyen etnikai szigetek, vagy magyarok éltek ugye együtt ilyen közösségekben, és ha elég sokan éltek, mint az USA-ban nagyon sokan éltek, de Dél-Amerikában is sok ilyen kolónia volt, akkor ugye volt esély arra, hogy itt egy autonómia törekvés induljon be. Ez egyébként különösen a zsidóknál volt erős, ugye a hon keresés folyamatában, de gondoljunk arra, hogy a németek, vagy a franciák, vagy más nemzetek ugye még többen mentek ki ezekbe a térségekbe, és akik dominanciát elértek, akkor ott kialakult egy helyi úgynevezett ilyen koloniális, vagy hát egy rasszista állam. Tehát Dél-Amerikában például a második világháború lesz az, ahol ezek a magyar ilyen koloniális törekvések ugye egy elhalnak. Mert háborúba kerülünk ezek az államokkal, akik a szövetségesek oldalára lépnek. De egészen addig nem volt egyértelmű, hogy esetleg sikerül-e megszerezni ezt ezeket a kolóniákat. Tehát például arról van szó, hogy nem foglalkozunk ennek a történelmével, és a mostani politikában ezek újra előkerülnek, például úgy, ami szintén egy posztszocialista folyamat, hogy repatriálások vannak. Tehát én kapcsolatban vagyok olyanokkal, és ugye ezeket lehet nézni, akik fölveszik a magyar állampolgárságot dél-amerikai, valamilyen dél-amerikai ország állampolgáraként, mint magyar leszármazott. Magyar kormány, ugye volt a venezuelai válság, ahol erre szintén rátelepedett, de azért főleg, mert volt egy nagyon erős antikommunista narratíva ebben, ugye venezuelai helyzettel szemben, hogy hazahozza azokat, akik magyar leszármazottak, gyűjteményeket hoznak haza a Dél-Amerikából, konzulokat, újabb és újabb konzulokat neveznek ki, ugye próbálják megszervezni ezt a egyébként erősen nacionalista, mert ugye a identitásukat próbálják megőrizni diaszpórát, tévéműsorok vannak már a magyar diaszpóráról. És ez máshol is így van, tehát Oroszország már hamarabb elkezdte ezt, és mondom, ez egy posztszocialista dolog, hogy elkezdenek ehhez visszakanyarodni. Szóval számtalan oka van annak, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, hogy újra ugye a nemzeti történelmünk része legyen.
Egy kicsit elbizonytalanít az, hogy miért esett ki, vagy miért szűnt meg a figyelem ez iránt. Orawetz Imrének van ez a nagyon fontos regénye, a kaliforniai fűrj, amiben elég plasztikusan követi, hogy az osztrák-magyar monarchia milyen erőfeszítéseket tett arra, hogy az Amerikába kivándorolt állampolgárait valamilyen módon megtartsa, vagy tartsa a kapcsolatot. A legemlékezetesebb jelenete a regénynek a számomra az, amikor azt hiszem a magyar főhős egy horvát találkozik, és tisztázzák egymással, imár a monarchia szétesése után, hogy ők nem ugyanannak az országnak az állampolgárai, vagy ugyanannak az állampolgárai voltak. Tehát, hogy miért szűnt meg ez a... Azért, mert megszűnt az osztrák-magyar monarchia, mert az azt követő kormányok már nem tudták, nem akarták ezt figyelemmel követni, és egyáltalán a tudományos figyelem miért szűnt meg?
Egy kicsit visszakanyarodnék nagyon a múltra, és akkor végpörgetek néhány ilyen példát. Tehát, hogy elsőben azt hiányzik, hogy egyáltalán láss, mert attól függ, hogy milyen történelmi korszakról van szó, vagy milyen éppen milyen viszonyokról beszélünk. Tehát mit tudom én, miért van az, hogy mondjuk Pizarro seregében harcoltak magyarok is. Ugye az inkák ellen. A 16. században. Erről mondjuk Szabó László ír, és akkor mennek a spekulációk, hogy valójában ugye a Mátyás-féle fekete seregnek, amit ugye feloszlattak, utána ezek zsoldosként próbáltak elhelyezkedni, és azt se felejtsük el, hogy ugye akkor volt az, hogy ugye 5. Károly, aki ugye ezeket vezette, ezeket az amerikai expedíciókat, mármint ezeket irányította. Ugye akkor kerültünk mi is ebbe az érdekszférába, és lettünk ugye Habsburgok térségi részben. Tehát voltak összefonódások, kapcsolatok, áramlások korábban is. Ugyanúgy egy csomó felfedező, a jezsuiták 18. században nagyon aktívak voltak, a magyar jezsuiták Dél-Amerikában. Az, hogy ez miért számolódott fel, ugye egy ponton ugye hazaküldik, felszámolják, hogy ezek a jezsuita kolostorokat, ezeket a jezsuita törekvéseket. Tehát így megszűnik ez a magyar tevékenység is, de azt is látni kell, hogy sok esetben az ilyen országokból, térségekből származók, ugye a domináns hatalomba valahogyan beágyazódnak. Tehát fölvettek például, hogy ebben az esetben mondjuk például spanyol neveket használtak, és nem pedig a magyar nevüket használták. A kelet-indiai társaságokban több magyar szolgált matrózként, katonaként. Ugye van egy ilyen kutatás, ami megnézte, és itt például Pusztai Gábor kutatásra is lehet gondolni, ugye a holland kelet-indiai társaságban szolgáltak magyarok, kik voltak ők pontosan. Tehát ezek a ügynökhálózatok, amik beszipolyozták ezeket a munkaerőket, vagy akár a zsoldosokat, ugye ezek Kelet-Európáig elhúzódtak. Ugyanígy egyébként a dél-amerikai telepesekről, amikről beszéltem, hogy kivándorlás ügynökök szedték össze falvakból. Sok esetben a falvak egy falu lakosának a fele érintett volt az úgynevezett amerikázásban. Ez főleg az USA-t jelentette, de ugye Dél-Amerikát is. Az osztrák-magyar monarchia esetében annyira függött a hazautalásoktól a gazdaság, hogy igazából az egész gazdaság stabilitásához szükséges volt. És itt hozhatunk egy olyan folytonosságot, vagy egy olyan párhuzamot is, hogy ugye ma is az van, hogy beszéltünk erről rasszizálásról, meg hogy a magyar diaszpóra szerepéről, hogy nagy szerepe van a magyar diaszpórának abban, hogy ugye a hazautalások révén ugye stabilizálja a gazdaságot. Tehát, hogy ugyanezek a folytonosságok megvannak, és abban is, hogy a kelet-európaiakat úgy rasszizálják mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy Németországban, tehát megvan ez a fajta a munkaerő elnyomásának ez a fajta eszköze, hogy ez a fajta rasszizálás beindul kelet-európaiak a szemben, és ez a magyarokat is érinti egyébként. Hogy miért van ezeknek vége? Eleve nem, tehát hogy mindig az adott, tehát én a kutatásaimban azt nézem, hogy ahogyan a Magyarország, akárhogy is értelmezik, hogy éppen mi számított Magyarországnak, próbált beágyazódni globálisan a világgazdaságba, tehát valamilyen globális integrációs stratégiákat próbált művelni, és ez hogyan termelte ki ezeket, hogy ugye beágyazódott a globális kolonializmusba is. És mondtam, hogy főleg kereskedelmi úton, kibocsátó térségként jelent meg, és hogy ilyen nem is feltétlenül akartak gyarmatot, de nem is feltétlenül sikerült, mert ugye egy verseny volt, és ugye kiszorították ezeket a gyarmatosítási törekvéseket. De ez nem azt jelenti, hogy nem volt erre példa vagy fantázia. És Magyarországon akkor erősödött föl, amikor a Habsburgokkal szemben, ugye a kiegyezés, 1867-es kiegyezés után volt gazdasági, mivel a függetlenségi út ugye nem sikerült, volt gazdasági lehetőség arra, hogy mégis egyfajta autonómiát szerezzenek. Tehát arra használták föl ezt a helyzetet, hogy mind a tudományban, a kultúrában, de gazdaságilag is, kereskedelmileg is autonóm ilyen külpolitikát próbálják folytatni, annak ellenére, hogy hivatalosan nem lehetett. És ez azzal lett vége, hogy az első világháború ezt elsodorta. Tehát az első világháborúra nagyon erősek voltak a magyar koloniális és imperialista törekvések. Az más kérdés, hogy például a helyi sajátosság, hogy például főleg a Balkán felé voltak telepes kolonista vagy kolonizációs törekvések, azért, mert azt próbálták kihasználni, hogy mondjuk a nyugati nagyhatalmak, főleg Afriká próbáltak ekkor úgymond birtokolni, felosztani. Tehát ezek a fajta manőverezések, ezek Magyarországon elsősorban ilyen zárt egységként szokták őket nézni, és csak az utóbbi időben merül az fel, hogy esetleg ezt a globális kolonizmus összefüggés rendszerében kellene nézni, és mindig az adott kontextus számít persze, hogy akkor miért nem sikerült, vagy miért felejtődött el. Most a rendszerváltást emeltet ki. Visszatérve, amivel indultunk, persze a szocialista időszakban volt egyfajta törekvés erre, hogy ugye úgy kapcsolódjunk a felszabaduló afroázsiai ilyen gyarmati országokhoz, hogy azt kérdessük, hogy mi antikolóniások vagyunk, és a nyugati imperialistákkal szemben állunk. De ez egy adott kontextusban volt jellemző, amikor 56 után ugye nem csak engedte a Szovjetunió, hogy legyenek ilyen külpolitikai törekvéseink, ugye ez az iparosítási, sztálinizációs időszak után, hanem eleve szükség is volt rá, mert ugye az ENSZ-be beindult egy nagyon erős külpolitikai ilyen izolációs nyomás, hogy ugye a magyar kérdés a forradalom miatt folyamatosan napirenden volt, és ugye valahogyan meg kellett győzni ezeket az országokat, hogy a államszocialista oldalra álljanak. Tehát beindult egy külpolitikai manőverezés. Most erről nagyon sokat tudok még mesélni. A lényeg az, hogy ezeket a antikoloniális, vagy esetleg koloniális törekvéseket minden esetben az ilyen gazdasági integrációs törekvésekkel együtt kell nézni, Különben fennáll annak a veszélye, hogy ilyen nagyon egyoldalú, ilyen viktimizációs, ilyen ugye minket mindig gyarmatosítottak, vagy pedig ez a fajta bűntudatos, ugye mi hogyan voltunk a gyarmatosítók, és akkor ezzel hogyan kell elszámolnunk, narratívák erősülnek fel, amik nagyon polarizálják ezt az egész bonyolult kérdéskört, és mivel polarizálják, ezért karolja fel nagyon erősen a politika.
Mi az esély arra, hogy kihozzuk, vagy ki kell lehozni ezt a politikai konfliktusokból, és ha kihoztuk, akkor mi a etikus történelmi feldolgozás szempontjából objektív, tartalmas viszony ehhez a kérdéshez?
Erre azért nehéz válaszolni, mert ahogyan a Mércében volt egy cikkem a Földrajz holokauszt gyarmatosítás címmel, ahol ezzel foglalkoztam. Ugye az az egész sorozat, amit Lackó Ferenc vezetett, ugye, akit a Felkomban is említettél, arról szólt, hogy a holokausztot hogyan lehet a dekolonizáció viszonyában értelmezni, és nekem van egyébként egy tervezett sorozatom erről, ami az egész holokauszt kérdéskört a globális kolonizmusban próbálja a szakirodalom alapján ugye, elhelyezni. És az volt ott a fő állításom, hogy az a probléma, amit az elején is mondtam, hogy először tudáskritika kell. Tehát amíg egyrészt nincsen meg az a tudás, amiből kiindulunk, meg ugye így helyre kell tenni, kritikailag kell megközelítünk azt, hogy miért az a tudás, és milyen tudás áll egyáltalán rendelkezésre, vagy milyen szemléletekben lehet ezt megközelíteni, addig nagyon nehéz ilyen etikai vagy morális kérdéseket fölvetni, mert ugye mindig félre fog húzni valamelyik irányba, és ugye könnyen ki lehet használni. Tehát, hogyha le van butítva a diskurzus erre a kettősségekre, ilyen dikotómiákra, vagy ez a voltunk-e, vagy nem voltunk gyarmatosítók, voltak-e, vagy nem voltak gyarmataink, ez egy nagyon, hogy mondjam, ez egy nagyon rossz megközelítés, amiből bár nagyon könnyű morális következtetéseket levonni, de nem biztos, hogy érdemes. És a tudáskritikának több módja van, meg többféle probléma, ami miatt fontos. Az egyik például az, hogy nagyon eurocentrikus a megközelítésünk, tehát mindig az európai fejlődésből indulunk ki. Fel kell tárni újra ezeket a kölcsönkapcsolatokat, amik nekünk voltak ezekkel a térségekkel, amiket mondjuk gyarmatiaknak, vagy ilyen posztkoloniásnak számítanak. És azokból például egy csomó mindenki jön, ami másfelől meg nem ezt a nyugatorientált történelemszemléletet képviseli, ami mindent a nyugatból vezet le, akár a globális kritikát is, mint például a baloldali szerzőknél a globális kapitalizmus kritika is nagyon, nagyon nyugatorientált. Tehát egy globális történeti szemléletet kell képviselnünk először, hogy feltárjuk ezeket az összekapcsolódásokat, és abból kiindulva tudnánk okosabbak lenni az etikai és morális kérdésekben.
Most olvastam egy cikket arról, hogy amerikai konzervatív szülők tiltakoznak a rasszizmus elleni elindított oktatási programok ellen, mert nem szeretnék, hogy a gyerekeik arról tanuljanak az iskolában, hogy a gyerekeik felelősnek tekintsék magukat a nagyszülők vagy a dédszülők vétkeiért, de azt hiszem, hogy pont ennek a személyes és egyenesági viszonynak a lebontása, vagy ennek az eltávolítása lehet egy cél. Nem gondolnám azt, hogy itt bárkinek bocsánatot kérne kérnie személyesen. Akár ebben a példában, akár a globális kolonializmus kérdéseiben, ügyeiben. Viszont azt látni, hogy hogyan jött létre egy állam, hogy honnan voltak az erőforrásai, bevételei, hova ment ki a munkaereje, mit hozott be, mi van a múzeumokban, minek nem kéne a múzeumokban lenni. Tehát, hogy ezek a kérdések azok a részletek, amikről te beszélsz, ha jól értem.
Igen, az a probléma, hogyha ezt a, mondom, fennálló ilyen dekolonizációs politikai ilyen üzdelmeket, meg diskurzusokat beemeljük máshonnan, akkor ugye nem engedi, hogy a saját történelmi beágyazottságunkra reflektáljunk. Ez egy érvényes probléma, amit a jobb oldal nagyon meglovagol, és ebben igaza van, csak nem olyan módon, tehát nem olyan válaszokat kell erre adni, hogy akkor tehát nekünk semmiféle felelősségünk nincs ebben a kérdésben. És ez akkor válik evidens, hogyha megnézzük a magyar koloniális gyűjteményeket, a magyar gyarmati expedíciók történetét, amik mind úgy ágyazódnak be, tehát úgy tőkésednek fel, hogy a különböző intézményi, meg múzeumi, meg ilyen tudás terjesztési logikák mentén ugye el lesz adva, mint ugye a nemzeti történelmünknek a csodái. Meg egy ilyen egzotizált múlt, a turizmusba épül bele, stb. Stb. Vagy valamilyen ilyen kultúrpolitikába, de nem úgy, hogy egyáltalán ezek az úgy közelítsünk, mint gyarmati gyűjtemények, gyarmati expedíciók, amik voltak valójában, és ez akkor válik még nagyon explicité, vagy evidensé ez a probléma, mert azt látjuk, hogy mondjuk a magyar expedíciókat, amik voltak a történelemben, ugye újra élik, vagy újra végigmennek ezeken az expedíciókon, egészen a mai napig van ennek hagyománya. A szocialista időszak végén is volt ilyen, amikor Teleki Sámuelnek az expedícióját, mint egy újra lejátszotta a magyar expedíció, ami különböző szakértőkből állt. Vagy ott vannak például a vadász expedíciók, amik már a szocialista időszakban nagyon korán újra elkezdődtek. Az egyik ilyen, amivel én is foglalkoztam, ugye ez 1959-60-as kelet-afrikai expedíció, amiben Széchenyi Zsigmond is részt vett, akit már deklasszáltak. Tehát itt megint az nagyon érdekes, hogy folyamatosan jelen van egyfajta gyarmati tudás, akár a vadászregények, vadászirodalom, volt egy koloniális irodalom Magyarországon is, ponyvaregényektől kezdve a tudományos szövegekig, ugyanúgy részesedtünk ezekből a gyarmati ideológiákból és diskurzusokból, ugyanúgy a faj vagy a rasszizmus kérdése megjelent ugye erősen Magyarországon, az is egy szervesen kapcsolódott és beépült ugye az egész globális kolonizmusba. Tehát ezek nem teljesen függetlenül jelentek meg, ettől Magyarországon sem. Tehát van mivel foglalkozni, az más kérdés, hogy sok esetben mondjuk kutatók is éppen a politikai tétek miatt nem állnak ebből bele, és most visszakanyarodnék arra, ami a Felkomba volt, hogy azt mondtad, hogy féle fene gyerekként állok ebbe bele, és ez ugye mondom, azért nagyon vicces, mert beszélgethetsz kutatókkal ilyen folyosókon ezekről ilyen intézményi folyosókon ezekről a kérdésekről, de nem látom azt, hogy erről tágabb társadalmi diskurzus lenne, és ez nagyon sokat elmond arról is, hogy az egyes szakértők is, akár kutatók is, vagy más emberek, akik a mondjuk kultúrával foglalkoznak, vagy ezekben az intézményekben dolgoznak, ugye nem áll érdekükben az, hogy ezzel így foglalkozzanak, hogy ezekben a politikai tétekkel járó vitákba beleálljanak, már pedig amiket én csinálok, az éppen az, hogy felveszem a kapcsolatot olyan kutatókkal, kurátorokkal, intézményvezetőkkel, projektekkel, akár a globális délen, akár nyugaton, akik mondjuk ezzel, tehát hogy a gyarmati örökségünkkel és a gyarmati tudásunkkal hogyan kellene szembesülni vagy foglalkozni, ugye ezzel foglalkoznak. Tehát ami nincsen, se a politikai síkon, se egy a kultúra és a tudomány területén, az, hogy ezek a fajta párbeszédek és kapcsolatok kialakuljanak. A Black Lives Matter kapcsán se láttam magyarokat párbeszédben, mondjuk a Black Lives Matter aktivistákkal, vagy helyiekkel, vagy hogy miről szól ez, és nekünk mi közünk lehet ez az egészhez. Ugyanúgy a tudományban is nagyon erősen megvannak ezek a falak. Tehát ezeket a falakat először át kell törni, és a nyugat orientáció pedig abban nem segít, hogy ugye tulajdonképpen ilyen, ugye ahogyan ismerjük a történelmet, gyarmati múlttal rendelkező ilyen gyarmatosított országokkal, ezeknek a történelmével foglalkozva, ezekkel az országokkal vegyük fel a kapcsolatot. Tehát a globális dél országaival sokkal kevesebb ilyen kapcsolat van, mint mondjuk nyilván a nyugati intézményekkel könnyebb vagy jobban megéri foglalkozni.
Mert hogy ott van a forrás, a tőke, vagy legalábbis onnan reméljük, ez a legtriviálisabb és legleegyszerűsítőbb válasz erre, de nagyon sok más izgalmas válasz probléma is adódik, úgyhogy folytatnunk kell ezt a beszélgetést Ginelli Zoltánnal, a kutatásairól is, És arról a nagyon érdekes kiállításról, amelynek anyaga most is megtekinthető interneten, és amely a globális kelet, Európa és a globális dél viszonyával foglalkozik, úgyhogy most kipéréselek belőled egy ígéretet, hogy hamarosan kurátortársaiddal vagy társaddal vendégünk leszel, és erről a kiállításról tudunk beszélgetni. És a hallgatóknak pedig azt ígérem meg, hogy az adásban említett írások az archivált hanganyag mellé be lesznek linkelve, úgyhogy ezeket el tudják majd olvasni. Most köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, ennyi fért az adásidőnkbe, de folytassuk, jó?
Nagyon szépen köszönöm, és lenne miről beszélni, így résztémánként is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és a további lehetőséget is, hogyha adódik rá.
Folytatjuk, ez volt az Értsünk Szót, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője és műsorvezetője. Véleményüket most biztosan lesz ezután az adás után, várjuk a rádió honlapjára, vagy akár a személyes szakmai Facebook oldalamra is. Tartalmas rádiózást és szép estét kívánunk mai vendégünkkel, Ginelli Zoltánnal. Viszont hallásra!